Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt, folytatjuk a hétvégi menetrendet. Építőipari és ingatlanpiaci hetet tartott a Trend FM. A következő szűk fél órában szó lesz a lakó ingatlanpiacról és a 3D-szkennelésről. Azonnal jövök a részletekkel.
Agglomerációs krízis, elszálló ingatlanárak és szakember hiány. Mi lesz veled ingatlanpiac? A kínálati hullámzásban is megbízható információk a Trend FM hullámhosszán. Építőipari és ingatlanpiaci hét a 94.2-n.
Elérheti a 130 ezret a tranzakciók száma idén a magyar lakóingatlanpiacon. Ez hangzott el az OTP Bank, az OTP ingatlan.hu és a Zenga.hu ingatlankereső porták közös sajtóbeszélgetésén. A 25%-os éves tranzakciószám emelkedés mellett 8-10%-os nominális áremelkedés is várható az ingatlanpiacon, ezt mondta az OTP ingatlan.hu vezető elemzője. Valkó Dávid beszámolt a budapesti új lakáspiacról is. Az első fél évben 90%-kal nőtt a társasházi új lakások kínálata, ezzel párhuzamosan 3500 új társasházi lakást adtak el, így a forgalom bő kétszeresére emelkedett 2023 hasonló időszakához képest. Lakatos László összeállításában először Valkó Dávidot kérdezte.
Elhangzott, hogy idén akár 130 ezeret is meghaladhatja az adásvételek száma. Ez, ha egyik oldalról nézem, egy nagyon optimista várakozás, a másik oldalról meg ugye a 150 ezeres csúcsokat is belekalkulálva, de a 140 ezeres átlagot nézve az elmúlt évtizedben azért pessimistának tűnik.
Egyrészt bevállalom az optimizmus, mert idei évre 120 ezer környékén besli a többi ingatlanos, többi elemzőcég. Én mindig elfogult vagyok és optimista, tehát ezt vállalom, hogy 130 ezret is akár elérhetjük az idei évben, és való igaz, hogy az elmúlt 10 év átlagától még elmarad a 140 ezres forgalomtól. Ahogy említett, a 150 ezret, még régebbre, ha visszanyúlunk, 2000-es évek elején volt 270 ezres forgalom is a lakáspiacon, attól meg aztán tényleg nagyon messze vagyunk. Abszolút nem az a helyzet most. Tehát ami nálunk nehézé teszi a becsléseket, az előrenézést mindig, az pont, amiről szó volt itt a sajtótájékoztatón is, a különböző lakástámogatási elemek a rendszernek, akár a negatív, akár pozitív irányba, kedvezők irányba való elmozdítása. Ez nagyot változtathat mindig egy év végén például, hogyha mondjuk ősszel bejelentik, hogy a következő évben valami kedvező változás jön és érdemes kivárni, akkor egy rossz év végével akár az egész éves tranzakciószámot visszahúzhatja, ellenkező előjellel pedig előrehozott vásárlás generálhat az év végén, és egy jobb évet hozhat, ha bejelentik mondjuk akár nyár végén, akár ősszel, hogy szigorítás következik majd a következő év elején. Nehéz az előretekintés, én optimistán 130 ezeret is elérhetőnek látom idén, igen.
Egyébként a tények egyébként mit mutatnak időarányosan, hogy áll most a piac, mekkora növekedés volt?
Ez a 130 ezeres becslés, ez elsősorban a KSH számok előrevetítése, amik elég hektikusan alakultak az idei évben. Egyetemen pozitív az irány, a pozitív a változás 2023 hasonló időszakához képest, ezt el kell mondani, de még az első negyed évben például a KSH adatai szerint, és ez még nem végleges, még nem érkezett be az összes NAV tranzakció, amit feldolgoz ugye a KSH, 36%-kal tudott nőni a forgalom, a második negyed évben ez már csak, és csak az idézőjelben 22%-ot tesz ki, tehát az első fél évben mondhatjuk ilyen egy harmados növekedést, még nem tudjuk ugye a tavalyi végleges tranzakciószámot, ez nagyjából egy hónapon belül kiderül, ugyancsak a KSH számokból, de nagyjából 105 ezer környéke volt a tavalyi év, és ez a 130 ezer ennek a 25%-nak a optimista előrevetítése nagyjából, így tudom mondani, noha még ugye az utolsó negyed évet nem tudjuk, hogy az hogyan alakul, lesz-e befékeződés a piacon annak fényében, hogy belengetnek pozitív irányú támogatási elemeket a jövő évtől, vagy pedig nem, de való igaz, hogy nagyon erőteljesen indult az év, aztán egy kis ellaposodás, stagnálás a második negyed évben, aztán a harmadik negyed év, a nyári hónapok ellentétben a korábbi évek szezonalitásával, hogy a nyári hónapok egy kis visszafogottságot hoznak a piacon, mindenki nyaral nem azzal törődnek, hogy lakást vásároljanak, most kivételesen kifejezetten jól alakultak. Tehát egy viszonylag hullámzó, hektikus év, de összességében optimisták lehetünk.
Valkó Dávidot, az OTP ingatlan.hu vezető elemzőjét hallották, és akkor most Liptek Zsuzsához fordulok, az Zenga.hu ügyvezetőjéhez. Itt nagyon pozitív számokat hallottunk. A keresések alapján mi látszik idén? Valóban lehet akár 130-140 ezres forgalom is?
Ugye mi alapvetően a kereséseket látjuk, a forgalmat kevésbé, de ott egyértelműen az látszik a mi adatbázisunk alapján, hogy van átlagosan egy 35%-os növekedés az ingatlan érdeklődésekben. Ugye itt el szoktuk mondani, mondani, hogy ingatlan érdeklődés egy portál esetén azt jelenti, hogy nem csak keresnek, hanem fel is keresik a hirdetőket, akár üzenet, akár telefonhívás formájában. Tehát mi is egyértelműen látjuk ezt a növekedést a piacon.
Egyébként azt a fajta érdeklődést mérik-e, gondolom tudják, mert ezt a legegyszerűbb mérő, hogy egyáltalán hányan néznek meg ingatlanokat. Ebben gondolom még nagyobb a növekedés.
Az oldal látogatásban nem látunk egyébként most szignifikáns növekedést. Tavaly az volt a jellemző, hogy nem volt csökkenés, tehát akkor azt láttuk, hogy a vágyak megvannak, keresnek, de ingatlan érdeklődést kevésbé adnak le akkor, amikor látják, hogy mi a realitás. Most nagyjából ugyanakkor az oldal látogatás szám, ott nincs jelentős növekedés, de az érdeklődéseknek az aránya az viszont jelentősen nőtt a tavalyi évhez képest.
Ami talán egy oldal esetében sokkal inkább mérhető, hogy milyen sűrűn pörök ki az aktuális hirdetés szám, vagy hogy változik a hirdetések összetétele. Ebben van-e jelentős változás az idei évben?
Igen, a hirdetés állomány kor összetétele is egyértelműen mutatja, hogy felpörgött a piac. A tavalyi évben nagyon nagy volt azoknak a hirdetéseknek az aránya, amik akár 6 hónapon túl fönt vannak, ez 60% volt. Most ez jelentősen csökkent, kb. 40%-ra, és ami még számottevőbb növekedés az az, hogy az egy hónapon belül feltöltött hirdetéseknek az aránya ötszöröződött a tavalyi évhez képest.
Minőségben hogy alakult át a hirdetett ingatlan állomány?
A hirdetett ingatlan állomány az tulajdonképpen azt kell mondjam stabil, tehát 50%-a az nagyjából családi ház, 30-40% között van a lakásoknak az aránya, tehát ez stabilan így van az évek során, itt nincsen változás. Abban vannak elmozdulások, hogy a keresők mi az, amit inkább keresnek. Most azt látjuk egyértelműen, hogy inkább a felújított, újszerű, újépítésű ingatlanok fele mozdult el a kereséseknek az aránya, tehát a felújítást azt szeretnék továbbra is elkerülni a keresők.
Lipták Zsuzsát, a zenga.hu ügyvezetőjét hallották. Hartli Balázs, az OTP ingatlan.hu ügyvezetője, mondhatni, hogy testközelből éli az ingatlan piac rezdüléseit, hiszen a csapatával megpróbál minél több ingatlant értékesíteni a piacon. Az érdeklődés is nagy, legalábbis a hirdetési oldal adatai alapján. Ezt a piacon is lehet érezni?
Abszolút. Én legalábbis két számot szoktam nézni. Az egyik a tranzakciószám, az általunk eladott ingatlanoknak a száma, ami az idei tervünkhöz képest bő 20%-kal magasabb, illetőleg a jutalékbevétel, ami egy fontos mutató a cég szempontjából, az pedig átlagosan az idejében kb. 30-31%-kal magasabb a tervezetnél.
A kollégák munkája mondhatni, hogy könnyebb az érdeklődéssel, vagy csak átalakul a kihívások más irányúak?
Én ezt úgy fogalmaznám meg, nem feltétlen a piachoz és az érdeklődéshez köt. Nem, hanem ahhoz, hogy egyébként milyen a teljes környezet. Ebben a piaci környezetben, amikor én azt gondolom, hogy mindenképpen szükség van egy szakértőre, hogy meg tudjuk állapítani, hogy ténylegesen a saját ingatlanunk mennyit ér, akkor egy könnyű helyzetben vagyunk viszonylag, mert az a szaktudás és az a piaci ismeret az mindenképpen szükséges. Ha ehhez még hozzáteszem azt, hogy a támogatások, a hiteltípusok és minden más, ami az ingatlan vásárláshoz szükséges lehet, még emellett ott van, akkor én azt gondolom, hogy ennek a kettőnek az eredője biztosan meghatározza azt, hogy szükség van egy szakértőre. Azon a piacon, amit értünk mondjuk 2 évvel ezelőtt, vagy 2,5 évvel ezelőtt, amikor kiraktuk az ingatlanunkra, hogy eladó, és ha véletlenül jól lőttük be az árat, abszolút elment minden további nélkül, minden segítség nélkül, az nem feltétlen az ingatlan közvetítő piac.
Ugye a kereslet kiszolgálása az nagyon nagy szükség van a kínálatra is, illetve hogy valahol találkozzon az eladó meg az érdeklődő elképzelése. Ilyen szempontból milyen a piac? Tehát mennyire van megfelelő kínálat ahhoz, hogy megtalálja a vevő a megfelelő ingatlant?
A kereslettel együtt jön a kínálat is. Tehát, hogyha megvan az a fajta fogyasztói bizalom, hogy merünk váltani, és nem csak az élethelyzet változásból fakadó ingatlan igény van, hanem azt mondjuk, hogy váltanánk, mert egyébként úgy gondoljuk, hogy bízunk a jövőben, akkor megindul egy természetes kínálat, kereslet is, és nyilván ebből kifolyólag ezen keresők oldalán egy kínálat is. Tehát ugye a már meglévő használt lakás piacon, ugye ha valaki keres, akkor az vélhetően el is fog adni, ugye mi ezt szeretjük kihasználni, ugye a kollégákat is erre biztatjuk, hogy aki kereső, abból eladó is lesz egyszer, illetve fordítva, tehát mind a két oldalt próbáljuk megszólítani a szolgáltatásunkkal. A attól függetlenül, hogy ugye mi ingatlan közvetítésre kötünk megbízást, de a keresleti oldalon is kiszolgáljuk a vevőket. Tehát azt gondolom, hogy mind a két oldalt meg kell szólítani, és most azt a piacot éljük, hogy mind a kettő van igazából, a kereslet is, és kínálat is. Tehát ez most én azt gondolom, hogy találkozik, és ugye amiről beszéltünk is az Alkuról, ugye igazából ők ott találkoznak, amik a korábbi években egy magasabb szint volt, 10%-ot is akár, vagy lokáció szerint még magasabb értéket, ugye most az olyan 7% alá csökkent átlagosan. Össze kell hozni a keresletet és a kínálatot, de azt látom, hogy a rendelkezésre álló támogatások és hitelkonstrukciók felhasználásával is, plusz az Alkuval létre lehet hozni, hiszen egy 130-140 ezres piacra számítunk, ami ha jól sikerül, így is lesz.
Harti Balázs, az OTP ingatlan.hu ügyvezetője, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. És most Kasziberika, az OTP Bank lakáshitelezés üzletfejlesztésért felelős vezetőjét kérdezem. Beszéltünk sok mindenről a piacról is, és hát hitelre szükség van. Különösen most, amikor már azért a hitelkamatok ott állnak, hogy akár befektetésre is gondolhat az egyszeri földi halandó is, hiszen a bérleti díjak az egekben, a kamatok pedig lefelé tartanak, bár még mindig nem a vágyott szinten vannak, de hát ugye egészen más a bank vágya ebből a szempontból, és más az ügyfelek vagy a felhasználók vágya. Mindjárt egy olyan topikkal kezdeném, amit így a kormányzat bedobott most az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy 5%-os kamatplafont várna el a bankoktól. Ez lehetséges-e?
Biztosan lehetséges ez, hogy mikor következik ez, ezt nem tudjuk megmondani. Jelenleg a hozamunk 6% fölött vannak, a 10 éves állampapírhozam is stabilan 6% fölötti, és a bankközi kamatok is 6,5% körül mozognak, úgyhogy jelenleg nem látom azt, hogy ez mikor érhető el. De az ügyfelek ezt a kamatszintet, amit most a bankok kínálnak, ezt is aktívan kihasználják. Nagyon sokan veszik fel a lakáshitelt, mert a lakás céljaikat szeretnék megvalósítani.
Ugye az egy dolog, hogy már az ügyfél jónak találja ezt a hitelszintet. Ezt megkapni mennyire bonyolultabb, mennyire egyszerűbb, mint mondjuk egy pár évvel ezelőtt?
Egy piaci kamatozású hitelt könnyebb megkapni, mint egy támogatott hitelt. Ott a támogatási feltételekkel is tisztában kell lenni, illetve azoknak is meg kell felelni. De érdemes szakértőhöz fordulni, aki segít és elmondja, hogy mik azok a feltételek, és meg is vizsgálják együtt, hogy a feltételeknek meg tud az ügyfél felelni. Érdemes élni ezekkel a lehetőségekkel, mert meg tudják nézni, hogy egyáltalán jövedelem oldalról mennyi hitelt kaphat egy ügyfél, és megvizsgálható még előzetesen az adásvételi szerződés megkötését megelőzően is, például egy előzetes értékbecslésre, hogy az ingatlan megfelelő-e, és az az ingatlan mekkora hitelre jó.
Ha az ember felületesen nézi, akkor azt gondolhatja, hogy a támogatott hitelek azok konkurenciát jelentenek a piaci hiteleknek. Ugyanakkor itt az elmúlt években azt lehetett hallani, hogy a bankok szívesen folyosították ezeket, mert általában persze nem olyan mértékben, de piaci hitelt is igényelnek az ügyfelek. Ez az önök esetében hogy néz ki? A különböző támogatott hitelek mennyire húzták a hitelezést?
Az elmúlt években, amikor a támogatott hiteleknek az összege jóval kisebb volt, mint ma, akkor sokkal inkább vettek fel már piaci kamatozású hiteleket is mellé. Ma viszont, amikor már egy gyerekkel 15 milliót, két gyerekkel 30 milliót és három gyerek esetén meg 50 millió forintos hitelt is lehet kérni, illetve igényelni csak plusszal, így kevesebb az extra plusz hitel, amit piaci hitelből finanszíroznak az ügyfelek.
Ugye beszéltünk itt a lakáspiaci változásokról és előrejelzésekről. Hitel oldalon is várnak akár még magasabb szintet is a növekményben?
A tavalyi év az elég gyenge év volt, de idén már látszik ez a fellendülés, aminek nagy lendületet adott a CSOK plusz bevezetése. Egyértelműen nagyobb hitelösszeget kell az ügyfeleknek felvenni, hiszen megszűnt a klasszikus CSOK visszanemtérítendő támogatás, és ezt hitellel kell pótolniuk. Ez is lendületet adott annak, hogy több mint a duplájára látszik nőni az idei lakáshitelpiac, akár elérheti az 1600 milliárd forintot is.
Az OTP Bank, az OTP ingatlan.hu és a zenga.hu ingatlankereső portál közös sajtóbeszélgetéséről Lakatos László tudósított.
Agglomerációs krízis, elszálló ingatlanárak és szakember hiány. Mi lesz veled ingatlanpiac? A kínálati hullámzásban is megbízható információk a Trend FM hullámhosszán. Építőipari és ingatlanpiaci hét a 94.2-n.
Ma már a legtöbb iparágban használható, és egyre több cég használja is a 3D-szkennelést. A 4IG Group Mensor 3D vezető szakemberei azt mondták, az épület üzemeltetéstől a gyártósorok áttelepítéséig számtalan területen könnyíti meg a megrendelők életét ez a technológia, vagy éppen rövidíti le az adott csarnok újrafelépítését. Fehér Andrást, a 4IG Mensor 3D üzletfejlesztési igazgatóját és Hadzianis Konstantinoszt, a 4IG NRT üzletág igazgatóját Lakatos László kérdezte.
Most itt a Trend FM-en ingatlanos és építőipari hét van, és ennek apropóján gondoltuk, hogy beszélgessünk egy kicsit, mert nagyon izgalmas ez az üzletág. Ugye 3D modelleket készítenek, illetve 3D-ben lefotóznak épületeket, meg hát mindenféle dolgot csinálnak. Ebben még belefér az, hogy amerikai szuperprodukciónak a díszlet készítésében is, vagy virtuális díszlet készítésében is részt vettek, és így, ha jól tudom, akkor még akár Oscar-díjasok is ülnek itt most a stúdióban?
Hát ez azért így enyhe túlzás.
Fehér Andrást hallják, igen.
Persze, amikor átadták ezért a bizonyos filmért pont ebben a kategóriában, amiben mi is dolgozunk, az Oscar-díjat, akkor úgy éreztük, hogy na hát ott abból a szoborból egy kis lepattont felületi elem az a miénk, tehát körülbelül ennyi közünk van hozzá. Hát ennek a VFX csapata, ennek a produkciónak több száz ember volt. Mi is azért 5-6-an benne voltunk. Én el szoktam mondani, mert azért ez egy óriási élmény volt, engem meghívtak a díszbemutatójára a filmnek, és ott viszont azért döbbenten láttam, hogy nincs a filmnek szinte egyetlen olyan kockája se. Tehát itt nem csak a díszetekről van szó egyébként, hanem nagyon sok minden egyebet is csináltunk benne, amelyikhez nem lenne közünk. És ebben ez volt a döbbenet, hogy nem gondoltam volna, hogy ennyi mindent föl fognak használni mi dolgunkból ebben a filmben.
Na akkor beszéljünk arról, hogy mivel is foglalkoznak tulajdonképpen.
Alapvetően 3D digitalizációval foglalkozunk. Ez azt jelenti, hogy a valóságot megpróbáljuk úgy beösszegyűjteni, begyűjteni, hogy az a virtuális számítógépes világba a lehető legjobban leképződjön. Legyen ez épület, legyen egy filmes díszlet, vagy egy filmbe használt tárgy, vagy egyébként egy műtárgy mondjuk, és szeretnénk megőrizni az utókornak.
Ez elképesztően széles spektrum, akkor nagyon sokan vannak, tehát, hogy különböző szakmákból kellenek ehhez, vagy teljesen mindegy, mert a digitalizációhoz értő szakemberek kellenek, tehát az, hogy most éppen ez egy épület vagy egy autó, az teljesen mindegy.
Mind a két megközelítés jó lehetne, de egyébként nagyon sokan vagyunk, nagyon sok különböző szakág találkozik nálunk, és igen, a közös a 3D, közös az, hogy a 3D digitalizációhoz jól értsen, de egy épületfelméréshez kell az építés szemlélet. Egy acélszerkezet digitalizáláshoz kell az a statikai szakértelem. Egy műtárgyhoz úgy kell hozzányúlni, hogy tudjuk, hogy annak mi a története, mi a jelentősége.
Én egy régészeti konferencián vettem részt a múlt héten, és erősen régészeti témájú dolgot adtam elő. Egy monostornak a 10 éves történetét a mi szempontunkból, tehát 3D digitalizáció szempontjából. Tehát itt fontos azért összefoglalni azt, amit itt az előbb a Koszti elmondott, hogy például régészet. Hogy kerülök én oda villamosmérnökként egy régészeti konferenciára?
Pont akartam kérdezni, önnek például mi a szakmája?
Hát ezt
a szakmája.
Elárulom, hogy ennek kapcsán jutott csak eszembe, mert mindenki régész volt, és úgy éreztem idő után, hogy azért itt nekem majd ki kell magyarázni a bizonyítványomat, hogy villamosmérnökként mégis milyen zördögöt keresek itt. És akkor viszont eszembe jutott, hogy na álljunk meg egy pillanatra. Több mint 40 évvel ezelőtt dolgoztam a Szovjetunió űrkutatási intézetében egy pár hétig, és mi készítettük el először ott, hát természetesen sok-sok kollégával együttműködve, a Phobos üstökösnek a háromdimenziós modelljét. Több mint 40 évvel ezelőtt, biztos. És azt jelenti, hogy én azóta foglalkozom 3D technológiákkal, és ahogy itt a Koszti az előbb említette, azért nagyon sok területen vagyunk ott, tehát azért a fő alapokat, azokat leverjük jól, tehát ott vagyunk az építőiparban, építészet, ott vagyunk a gépészetben, ott vagyunk a kulturális örökség megőrzés területén, ide tartozik a műemléképületek felmérésétől, a műemlék jellegű tárgyak felméréséig minden, de ide tartozik a régészet is, ott vagyunk a filmiparban, és még minden olyan területen, ahol 3D szóba jöhet, sokszor tudunk.
Van most egyáltalán olyan terület, ahol nem jöhet ez szóba?
Hát ez olyan, azt szokták mondani, hogy ma már informatika nélkül semmi nincs, hát lassan ugyanez van a 3D dolgokkal is.
Ez a 40 év, ez eléggé furcsán hangzott. Azt gondolná az ember, hogy hát ez csak mostanában van, hogy ilyen fejlett az informatika, de aztán miközben mesélt, hát igen, az üstökösökről pontos képet kellett már akkor is. Sőt, hát már azelőtt is 20-30 évvel sem ártott valahogy 3D-be elképzelni, sőt, hogyha csomagolás technikáról van szó, esetleg valami termékcsomagolásról, hát ott is egész érdekes formákat kell tudni például a nyomdának megadni.
Na, mindjárt adok két példát.
Na, mondjon. Ilyennel is foglalkoznak.
Csomagolás technikát ezt levettem. Na most ezt úgy kell előadni, hogy ebből azért ne legyen probléma. Szóval volt egy olyan termék, ami egy bizonyos formában vált híressé. És akkor valaki ezt a bizonyos terméket elkezdte egy más formájú, de ahhoz nagyon hasonló, mint amilyen az eredeti volt árulni. Most többen talán rá fognak jönni, hogy miről van szó, de sajnos csak így rébuszokba tudom előadni, és akkor azért hívott meg minket a felperes, mert úgy gondolta, hogy itt valamiféle eltulajdonításról van szó. Szóval ez a csomagolási módszer, ahogy ő csomagol, annak most van vagy köze, van nincs köze ahhoz az előző módszerhez, és ebben kellett például annyiból igazságot tennünk, hogy mind a két csomagolóanyagot leszkenneltük, lemodelleztük természetesen, és összehasonlítottuk a két modellt, hogy mennyire hasonlítanak egymásra.
Mennyire érdekes, hogy a csomagolásról Andrásnak ez jutott eszébe, nekem pedig az, amikor egy 70 méter hosszú gyártósort kellett beszkennelni, digitalizálni, virtuálisan összecsomagolni, mert Magyarországról Dél-Amerikába szállították.
Ja, és akkor ezt úgy megtervezték, hogy hogyan lehet összepakolni, úgyhogy minél költséghatékonyabban legyen szállítható.
Hát, és hogy utána vissza lehessen állítani ugyanezt az állapotot, hogy ott Dél-Amerikában felkészüljenek arra, hogy ez a gyártósor, ennek milyen betáplálási igényei vannak, hol tudják elhelyezni, hol tudják bekötni, hogy fogják majd üzemeltetni. Ezt így, hogy itthon digitalizáltuk, és csak utána rakták konténerbe, heteket, hónapokat tudtunk spórolni, és elkezdődött kint már a gyártás.
Tehát akkor tulajdonképpen nincs ma a világon olyan iparág, olyan terület, ahol valami módon a 3D szkennelésnek ne lenne létjogosultsága. Ez akkor ezek szerint a piacon is egy-egy jó helyzetet teremt önöknek, hiszen mindenkinek szüksége van erre.
Én azt gondolom, hogy én mindenhol tudnám használni. Nyilván az iparnak van egy jelentős része, aki már használja és nagyban igényli, van, akik most kezdték el, és sajnos van még olyan, akit meg kell téríteni, hogy ez neki jó lesz, és ez neki hasznos lesz, és megtérül. Ez a legnehezebb, hogyha a biznisz oldalról közelítjük meg, hogy hol van neki a megtérülés, hol fogja megérni.
Mert egyébként ez egy drága eljárás?
Hát attól függ, hogy miről beszélünk. Nem csak attól, hanem elsősorban attól, hogy mi a vevői igény. Most vegyünk csak egy épületet, hogy most azért készítjük el az épület homlokzatát, mert például egy filmben szerepel, valószínűleg más elvárása lesz a megrendelőnek.
Alaposabb kell, vagy kevésbé? Tehát a filmre elég a kevésbé?
Ott valószínűleg elég a kevésbé. Még ugyanakkor, hogyha egy építész rendeli meg tőlünk ugyanezt, aki arra kapott megbízást, hogy azt a homlokzatot hozza rendbe, és azon esetleg olyan apró részletek is vannak, amik megsérültek, esetleg egy picit jobban kidolgozott, egy klasszikusabb, egy szebb, mai értelemben véve szebb homlokzatról van szó, akkor az sokkal nagyobb pontossággal és sokkal részletesebben kell fölvenni, és akkor nyilván a készülék lehet, hogy ugyanaz lesz, de a ráfordított óra mennyisége az nyilván nem ugyanaz lesz a két esetben.
Én azt gondolom, hogy egyébként az is egy izgalmas dolog, hogy egy épületben hol mennek a különböző vezetékek, legyen szó vízről, csatornáról, vagy villanyvezetékről. Van, amikor ezek keresztezik is egymást, és van, amikor nem tudjuk, hogy hol van, és akkor ilyenkor szokott feltörni a víz, ha éppen fúrunk egy lukat. Ehhez például nagyon jól tud jönni egy ilyen...
Ehhez sajnos pont nem. Tehát ezek a szkennerek, ezek nem látnak bele a falba, a vakolatot fogja látni.
De a későbbiekben egy ilyen időben beszkennelt, vagy elkészített 3D terv, az utólag majd segíthet.
Ez így van. Tehát több olyan projektünk volt, amikor meglévő épületet építettek át, az épületnek a szerkezete maradt meg, mi ezt a szerkezetet szkenneltük, és a különböző szakágak bele tudták tervezni a különböző gépészetet, villamoshálózatot, stb. Ezek úgy tudtak egymás mellett működni, hogy egy közös modellbe dolgoztak, egy BIM modellbe, és elkerülték már a tervekbe is az ütközést, ha ez alapján kivitelezik az épületet, akkor nagy valószínűséggel oda is kerülnek a vezetékek, ahova tervezték.
Fehér Andrást, a Forágyi Mensor 3D üzletfejlesztési igazgatóját és Hadzianis Konstantinoszt, a Forágyi NRT üzletág igazgatóját Lakatos László kérdezte.
agglomerációs krízis, elszálló ingatlanárak és szakember hiány. Mi lesz veled ingatlanpiac? A kínálati hullámzásban is megbízható információk a Trend FM hullámhosszán. Építőipari és ingatlanpiaci hét a 94.2-n.
Hírekkel folytatjuk, aztán az egészségünkkel foglalkozunk picit. A következő megálló az egészségkód itt a hétvégi menetrend.